Sziasztok, ez itt az EPAM Podcast csatornája, a Life in Tech, én Kárpáti Judit vagyok, és ez pedig a 7. beszélgetés. Két beszélgetéssel, két adással ezelőtt egy olyan adást készítettünk, amiben az EPAM Office Manager Dávid mesélt, többek között arról, hogy minden szabad idejét az utazásnak szenteli, és arról is beszélt, hogy szuper olcsó jegyekkel utazik, és megemlített egy oldalt, az utazómajom oldalt, mint ezeknek a jegyeknek az egyik lehetséges lelőhelyét. Nos, most ebben az adásban nem mással, mint az utazómajom alapító tulajdonosával, Tóth Ákossal ülünk a mikrofon előtt, és ma vele fogok beszélgetni.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Az utazómajom oldal azért azt gondolom, hogy ennek a közönségnek, aki a mi podcastünket hallgatja, az azért egy eléggé ismert oldal, egy jól ismert név, és azt gondolom, hogy rengeteg interjút lehetett már veled az utóbbi 4-5 évben olvasni, amiben nagyon sokat meséltél utazásról, nagyon sok utazással kapcsolatos dologról, de azt talán kevesebben tudják, hogy te is ebből a tech világból érkeztél, és az IT világából, sőt, EPAM-os kapcsolódásod is van. Talán kezdjük azzal, hogy erről mesélsz egy kicsit, hogy te milyen szakmából, honnan érkeztél, milyen úton jutottál el oda, hogy ezt a vállalkozást megalapítsd.
Oké, hát kezdjük ott, hogy én Szegeden jártam egyetemre, gazdasági informatikus végzettséget szereztem. Így kezdődött végül is az én IT-s karrierem, amiben azt gondolom, hogy egész jól sikerült és jó voltam, viszont nem találtam meg mégsem azt, amit én szerettem volna. Később egyébként ez a szegedi cég, amihez először kerültem, meg is szűnt, úgyhogy felkerültem Pestre, az egyik legnagyobb multihoz, ahol egyébként az elején nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy talán nem is lehetett volna jobb IT-s állás, de mégsem volt az átütő sikerérzésem, és már akkor elkezdtem az utazással foglalkozni, utazás után iránt érdeklődni, és végül is munka mellett sikerült egy olyan jó blogot létrehozni, mint az utazómajom, és szépen kiváltani a 9-től 5-ig tartó munkát végül is egy hobbival, amiből aztán a vállalkozást építettem, és a saját munkám lett.
Épp ez, amit mondtál, egyrészt érdekelne, hogy milyen területen dolgoztál, és milyen pozícióban, és hogy igazából, hogyha azt vesszük, hogy bármilyen területen és az IT területen dolgozott, el fogod mondani, hogy milyen pozícióban, azért ez egy alkalmazott állás. Ehhez képest egy vállalkozást építesz jelen pillanatban is. A kettő között ezt a feszültséget hogy lehet feloldani, vagy hogy lehet kinőni abból, hogy az ember egy alkalmazottként dolgozik, vagy eleve lehet, hogy te egy ilyen önálló vállalkozó típus voltál, és csak kellett egy első munkahely.
Igen, hát szoftverfejlesztőként dolgoztam mindkét cégnél. A szegedi cégnél egy olyan keretrendszert ismertem meg, amit egyébként az a cég talált ki, és nagyon kevesen ismertek, és komoly budapesti bankoknak fejlesztettünk szoftver, és miután ez a cég megszűnt, nagyon hiány szakma lett kvázi ez a keretrendszerre való fejlesztés, hiszen nagyon kevesen értettek hozzá, egy elég jó tárgyalási pozíción volt, és így később mondhatom, hogy egy vezetőfejlesztő, vagy gyakorlatilag ilyen szavakkal dobálózhatnék, de ez talán túlzás lenne. Egész egyszerűen csak én voltam azok közül, akik az új cégben voltak, aki értette ehhez a programozási nyelvhez, és így én tudtam a legtöbbet hozzátenni. Az pedig, hogy valaki vállalkozó, vagy munkavállaló, én azt gondolom, hogy szerintem 90%-ban ez személyiség kérdése. Én mindig is tudtam, hogy én vállalkozni szeretnék, és jelenleg is, amikor megyek az utcán, vagy bármit csinálok, az egész napom arról szól, hogy ötletelek, és azon gondolkodom, hogy miből lehetne vállalkozást csinálni, mi az az ötlet, ami még nincs megvalósítva. Rengeteg olyan ötletem volt, amire azt gondoltam, hogy nem létezik, hogy ez már valakinek eszébe jutott. Tényleg nagyon agyafúrt ötletekre kell gondolni, de mindig volt egy olyan, aki már sokkal korábban ezt Kínában megcsinálta, vagy Amerikában. de mégis azt gondolom, hogy más ötletet is lehet egyébként jobban csinálni, vagy más módon megközelíteni. Viszont hogyha valakinek fontos a biztonság az, hogy kiszámítható legyen, egy csapatnak a része legyen, és úgy dolgozzon, akkor viszont bármilyen jó ötlete is lehetnek, szerintem nem fogja tudni vállalkozásra fejleszteni, mert egész egyszerűen nem ilyen a mentalitása. Én mindig engem nagyon motivált, és mindig azt kerestem, hogy gyakorlatilag bizonytalan legyen kvázi az én megélhetésem és a bevételem olyan szempontból, hogy nagyon sok múljon azon, hogy én mennyit teszek hozzá, és mennyit keresek. Tehát amíg mondjuk egy 8 órás munkába, órabérben valaki dolgozik, azzal biztosan tud számolni, hogyha valamit nagyon nem ront el, akkor még esetleg fizetésemelést is kap, és hosszú távon ez kiszámítható jövedelmet biztosít. Viszont az is ritka, hogyha valaki sokkal jobban teljesít a másiknál egy adott területen, ő sokkal többet keresett, hiszen ez a multiknál nem megoldható, és nekem ez egy kicsit ilyen demotiváló volt sok esetben.
Említetted az imént, hogy folyamatosan olyan dolgokon gondolkozol, amit még más nem talált ki. Amikor nagyjából 5 éve létrehoztad az utazómajmot, akkor ez egy olyan dolog volt, amit még más akár csak itthon nem csinált meg, vagy bocsánat, mennyire nem vette el a kedvedet az, hogy ilyen azért már volt?
Amit ilyen nem volt, hasonló oldal volt, ahogy az utazom, hogy megkezdődött, arra repültem rá, hogy nagyon olcsó elárazott repülőjegyeket osszak meg, és hoteleket kerestünk. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk tizedáron utazhatott valaki technikai problémák miatt, most ezt úgy kell elképzelni, IT-sok hallgatják, tehát valószínűleg érteni fogják, hogy mondjuk egy rendszerben a rosszul szerepelnek a tizedes jegyek, különböző országokban, különböző régiókban, különböző módon jelölik például a tizedes jegyeket, van, ahol kettős pont, van, ahol sima pont, van, ahol pontos vesző, és ezek a rendszerben összekeveredhetnek, és azért nem mindegy, hogy mondjuk 1000 eurónál van az a tizedes jegy, vagy mondjuk 10 eurónál, és ilyenek megtörténnek, hogy a nagyobb légitársaságoknak a rendszerében is ezek összekeverednek, és bizonyos ideig, amíg nem javítják ezt a problémát, akár tized vagy század áron vehetünk mondjuk repülőjegyet. De ilyen például egy valutaváltás többször megtörtént, hogy többek között magyar oldalak is egy az egybe váltották az eurót és a forintot, tehát mondjuk egy 700 eurós repülőjegy mondjuk San Franciscóba 700 forintba került. Szóval ilyen technikai problémák adódhattak, és mi ezzel kezdtünk el foglalkozni, és ezzel, igazából királyi többesről beszélek, de csak én voltam, tehát, hogy ezzel kezdtem el foglalkozni, és az elején csak ilyen ajánlatokat osztottunk meg. Ilyen oldal még nem volt, viszont később rájöttem, hogy ez hosszú távon és kiszámítható módon nem lehet kivitelezni, hiszen nem fogom tudni, hogy milyen légitársaság mikor fog hibázni, és ekkor ismertem fel azt, hogy egy szélesebb rétegnek szeretném ezt az egész utazást megmutatni és megnyitni, hogy lehet olcsón is utazni, és akkor már egészen más megközelítésben működött az oldal.
Ezt a változást, ezt a fejlődést, ezt nagyjából hogy képzeljük el mondjuk ebben a nagyjából 5 évben, amióta létezik az oldal? Honnan indult? Mi változott akár az utazásban? Az is eszembe jutott, még beszéltél, hogy ezek a hibák a technológia fejlődésével vajon nem ritkultak-e, vagy nem tesznek-e ez ellen a légitársaságok, a különböző utazás szervezők, hogy egyáltalán mi változott és mi fejlődött? Most már azért egy 5 éves távlat az egy jó rálátás, hogy ezt el tud mondani, hogy honnan indult ez a dolog, és hol tart ma ez, és ehhez képest az utazás világa, hiszen én is azt tapasztalom, hogy az elmúlt 5 évben pont ebben az időszakban lett ez a hatalmas ugrás, amikor tényleg sokkal több ember kell útra az olcsó repülőjegyeknek köszönhetően, meg a turizmus változásának köszönhetően.
Igen, sok kérdést tettél fel. Valamennyivel egyébként kevesebb a hiba, kevesebbet hibáznak a légitársaságok, de ezek annyira összetett rendszerek, hogy kvázi nem éri meg nekik belenyúlni, hiszen hogyha valamikor belenyúlnak, akkor egy másik nagyvonalazottsággal el fog romlani. Igazából most az időrövidsége miatt nem mondom ennek a technikai hátterét, de gyakorlatilag köznyelven mondva nem éri meg a légitársaságoknak ezzel foglalkozni, mert sem anyagilag, sem időben nem buknak annyit azzal, hogy a néhányan utaznak ilyen elázott repülőjegye, mint amennyi időbe és költségbe telne ezeknek a lyukaknak a befoltozása. Nyilván, ha találnak egy ilyet, akkor azt azonnal javítják, hogyha ha kiderül, de a legtöbb esetben egyébként soha nem derül ki, és vannak olyan trükkök, amik már gyakorlatilag 6-8 éve működnek, és mivel nem széles körben elterjedt, tehát nagyon sokan, nagyon kevesen tudnak róla, nagyon sok emberhez még ez nem jutott el, ezért ezeket azóta sem javították.
Értem. Akkor a kérdésnek a második fele az tulajdonképpen mondhatni, hogy a háromból a második fele, vagy a háromból az egyharmada, hogy mi változott, hogyan fejlődött a céged, és akkor a következő lesz majd az, hogy te hogy látod az utazás, hogyan változott ebben az 5 évben.
Gyakorlatilag én az elején nem cégként tekintettem rá, és nem is bevételi forrásként, hanem hobbiként erre az egész utazásra és erre az egész blogra. Engem jobban érdekelt a social media része, az, hogy én kiteszek mondjuk egy képet, egy bejegyzést, egy kérdést, egy szavazást, arra hogyan fognak az emberek reagálni, és milyen elérései lesznek, milyen visszhangja lesz ennek az egésznek. Még manapság is egyébként nagyon érdekes, és ez egy ilyen jó megfigyelés nekem, hogyha először hozok le egy hírt, akkor azt a különböző médiumok milyen gyorsasággal és milyen ütembe veszik át, és itt nagy médiumokról van szó, Index, Oligo, 444, Blik, tehát ezek az újságok az én blogomból is vesznek át.
Mondj egy példát, légy szíves, egy ilyen hírre, ami neked különösen izgalmas volt annak a terjedése, hogy lássuk, hogy miről van szó, milyen hírre kell itt gondolni.
Nem is kell annyira visszamenni, legutóbb a Vízer 24 órás, vagyis most azt hiszem 27 lett a vége, 27 órás késéssel hozta haza Londonból a magyarokat, akkor voltak olyan utasok a gépen, akik megírták ezt nekem, és folyamatosan közvetítették, és én közvetítettem gyakorlatilag a gépen lévő utasokat olyan médiumok felé is, mint a Balázsék rádió műsora, vagy az RTL klubnak a műsorai, az M1-ben szerepeltek, és tőlem vették át az összes médium tőlem vette át ezt a hírt. Ez pedig nem is volt olyan rég, de hasonló közül mondjuk idén már volt legalább 10 alkalom, amikor tőlünk pattant ki valamilyen fontos hír, és azt átvették. És gyakorlatilag itt sikerült azt is elérnünk a nagy média visszhang miatt, hogy ezek az utasok, akik pórul jártak, a jogszabályban meghatározott kártérítésen felül még plusz 200 eurós kártérítést kaptak, igaz, hogy kupon formájában, de én azt gondolom, hogy volt valamekkora köze a mi tevékenységnek is ahhoz, hogy ez így alakult, hiszen napi nap történnek ilyen esetek, nyilván, hogyha ez nem kerül nagy nyilvánosság elé, akkor ezt egy-egy ügyintéző nagyon gyorsan, rövidet tudja zárni az utassal, hiszen egy utas nem fog tudni nagy tömegeket elérni, így gyakorlatilag csak a hatósághoz tud fordulni, és esetleg nem ért egyet a légitársaság döntésével, viszont hogyha a nagy publikum felé ez már kommunikálva van, akkor másképp kell, hogy hozzáálljon egy légitársaság is az ügyhöz.
Mi a tapasztalatod az utazás változásával kapcsolatban, illetve még én azt hiszem, hogy még arra sem válaszoltál egész pontosan, hogy mi történt onnantól, hogy ezekre a hibákra specializálódtál, és most, ha az ember felmegy az oldaladra, akkor tényleg egy ilyen nagyon átlátható, nagyon sokféle szolgáltatást kínáló, tényleg mondhatnám, hogy olvasmányos oldalt talál, azon kívül, hogy utazási ajánlatokkal találkozik. A kettő között mi történt nagyon röviden, és hogy vezetett el ez egészen idáig, hogy most már talán nem biztos, hogy jól látom, de lehet, hogy ez a kisebb része már az utazó majom által nyújtott szolgáltatásoknak, hogy ezekre a jegyekre rá lehet bukkanni.
Igen, ezt jól látod. Hát visszatérve, nekem ugye 8 órás munkám volt egészen 2017 novemberéig. Én ugyanúgy munkavállaló voltam, tehát nekem a napi 8 órás munka után kellett ezzel foglalkoznom, és akkor már próbáltam leépíteni egyébként a projekteket, és úgy éreztem, hogy egyszerűen sokkal többet ad nekem ez az oldal, és nem tudom tovább folytatni azt, hogy két helyen is megálljam a helyem, hiszen ez az utazó majom, ez nem hogy egy teljes embert, hanem több teljes embert igényelt volna. Ráadásul olyan gyorsan történtek a dolgok, ahogy az interneten a média felkapja a bizonyos blogokat vagy történeteket, ez annyira gyorsan történik, hogy nagyon nehéz reagálni. Ráadásul ez egy olyan visszatérő alkalom, amit hogyha nem használunk ki megfelelő módon, akkor nagy valószínűséggel nem lesz még ilyen lehetőségünk. És én ezt próbáltam jól kihasználni, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor én felmondok, és teljes álláshoz utazó majommal fogok foglalkozni. Erre alapítottam egy céget, és onnantól kezdve már tudatosan nem csak mint hobbi, hanem mint vállalkozást tekintettem rá, és akkor elgondoltam, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, ami kivitelezhető, hosszan fenntartható, és mi az, ami nem. Ennek a kapcsán lett egyre több utazós tartalom az oldalon, kevesebb ajánlat, később aztán egyébként több ajánlat lett, különböző platformokat nyitottunk, megjelentem a Viberen, a Facebookon. Nekem ugye nagy hátránya volt a Facebooktól való függés, mivel hogy ez csak egy hobby projektként indult, és a Facebookon terjedt. Egyébként egy érdekes dolog, amit talán sokan meglepődnek, hogy különböző médiumokban való megjelenés milyen hype-al jár. Amikor a Balázséknál először megjelentem, volt egy 8000-es követőtáborom Facebookon, azon a napon plusz 12000 követővel lettem gazdagabb, de egy online cikk után is 8000 új követő jött. Tehát ezek olyan számok, amiket én korábban másfél-két évig építettem, hogy legyünk 8000-en. És egyetlen egy ilyen rádiós interjúval gyakorlatilag több mint megdupláztam ezt a követőszámot, ami azt is eredményezte, hogy egyébként teljesen felhívult az utazómajom addigi hardcore közönsége, tehát már újra el kellett magyaráznom, hogy mi is ez az oldal, miről szól, hogyan tudsz utazni, kinek nem szól, úgyhogy ez egy kicsit újabb problémák elé és kihívások elé állított, de mindig ezeket örömmel vettem. Úgyhogy megpróbáltam úgy átalakítani az oldalt, hogy a lehető legszélesebb körben ez ismert legyen. Én azt gondolom, hogy ha valaki ma utazós témában szeretne tájékozódni, akkor a sok apró kis blogon túl nem igazán talál olyan oldalt ma Magyarországon, amit hitelesen és szívesen lehetne olvasni, hiszen mindenhol van valamilyen hátsó szándék. Na most nálunk ezt direkt úgy alakítottam ki, hogy nekem nem érdekem az, hogy valaki olvassa, tehát nekem abból kvázi direkt hasznom nem származik, sőt abból sem, hogyha valaki az ajánlatokat lefoglalja. Tehát én nem úgy építettem fel a bevételeimet, hogy nekem szükségem legyen arra, hogy az ajánlatokat lefoglalják, hiszen én nem abból kapok pénzt, hogyha valaki utazik, nekem ez csak egy plusz öröm, nekem az a jó, hogyha minél többen nézik ezeket az ajánlatokat, és minél többen kattintanak. De attól, hogy valaki az én linkemre kattint, neki nem lesz drágább a repülőút, és én sem kapok emiatt plusz összeget.
Tehát, tehát a tartalom után, tehát neked akkor az üzleti modelletben ez kvázi, mint egy magazin, ami a szponzorokból és a reklámfelületekből él, ez jelenti a bevételi forrást, ha jól értem?
Így van, mert nekem mindig fontos volt az, hogy hiteles maradjak, és azután, hogy ugye ez egy blogként, teljesen non-profitként indult el, később ugye nekem valamiből fel kell tartani magam, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség is egyébként, tehát valamit ki kellett találnom, de még mindig azon voltam, hogy attól, hogy valaki utazik, vagy szeretne utazni, ne függjön nekem ettől az én bevételem, tehát én ne keresek azon, hogy gyakorlatilag más utazik, ez különbözteti meg egy utazási irodától egyébként az utazómajmot, mert egy utazási irodának ugye az a lényeg, hogy bármi állam is elküldje az utast utazni, hiszen ő ebből jutalékot kap. Na nálam ilyen probléma nincs szerencsére. Tehát, hogy nekem az a lényeg, hogy nézzék, mondják egymásnak, kattintsák, jöjjenek fel az oldalra, minél több időt töltsenek rajta, és emiatt viszont nekünk minél jobb tartalmat kell gyártani, és ezzel a minőséget is fent tudjuk tartani.
Amint erről beszélgetünk, és a felelősséget is említetted, nekem kihagyhatatlan arról beszélni, hogy az utazás az egy környezeti terhelés, és hogy a repülős utak azok milyen környezetkárosító hatással bírnak. Biztos vagyok benne, hogy neked van erről személyes véleményed, és hogy a felelősségeddel kapcsolatban is tudsz ezzel kapcsolatban olyan véleményt kifejteni, ami érdekes is, és azt kell, hogy mondjam, hogy felelős is gondolom. Mi erről a véleményed?
Most már egyre több légitársaságnál van lehetőség arra, hogy a széndioxid kibocsátást megvásároljuk kvázi olyan alapon, hogy plusz 5-10 eurót fizetjünk a repülőjegyárért, és ezt az összeget teljes egészében egy szervezetnek átutalva, konkrétan fákat ültetnek bizonyos dél-amerikai vagy afrikai országokba, tehát kvázi ilyen szempontból valaki lelkismeretét is tudja nyugtatni, de azt gondolom, hogy amíg Amerikába eljutni repülő nélkül igen nehézkes, én szerintem nem biztos, hogy ez az elsődleges, hogy ezen spóroljunk, és ezt és kevesebbet repüljünk. Nyilván, hogyha a megtehetjük, vagy mondjuk én egy napos utakra ne induljunk el, hogyha már elmegyünk messzebbre, akkor ott több időt töltsünk. Viszont azt gondolom, hogy itt vannak az orrunk előtt azok a lehetőségek, amik viszont teljesen könnyen elérhetőek, és teljesen feleslegesen veszünk egy kakaószsiga miatt egy műanyag zacskót, amit eldobunk utána, ahogy megettük, és csak 10 percig volt értelme gyakorlatilag annak a zacskónak. Szóval én azt gondolom, hogy inkább ezeken a dolgokon kell és lehet először változtatni, és utána nyilván jöhetnek a bioüzemanyagok, egyébként több légitársaság repül például olyan fáradt olajjal, amit újrahasznosítanak, többen bioüzemanyaggal, tehát ugye erre is vannak törekvések, de azt gondolom, hogy ameddig mondjuk eldobáljuk a szemetet az utcán, vagy sokan tényleg egy bevásárlás alatt mondjuk 15 zacskóval térnek haza, addig picit ilyen szemrehányás szerintem azt mondani, hogy be ezek te miért repülsz, amikor oda el lehetne jutni mondjuk 40 óra alatt vonattal is.
Azért én annyit megjegyeznék, hogy szerintem az utazásnak vannak olyan válfajai, és ahogy én olvasgattam a te anyagaidat, én úgy gondolom, hogy te inkább e felé hajlasz, és azt nagyon jó erről beszélni, hogy mik azok a módjai az utazásnak, amelyek nem fognak tényleg kárt okozni, hogy azért nekem például egy all-inclusive nyaralás a legutóbbi tapasztalatom, ami nagy valószínűséggel én többet ilyen típusú utazásra nem megyek nekem, igenis van azzal olyan tapasztalatom, hogy azon föl, hogy repülővel jutottam oda, nagyon-nagyon nagy pazarlást és nagyon nagy szemetelést tapasztaltam, tehát én azt gondolom, hogy abban az embereknek igenis kell, hogy legyen felelőssége, hogy milyen típusú utat választanak, és ott hogyan viselkednek, és milyen megfontoltsággal vagy tudatossággal pihenik ki a dolgos hétköznapokat. Gondolom, hogy neked is vannak tippjeid erre, esetleg egy párat össze tudsz-e foglalni, hogy mi az, amire igenis tényleg oda lehet figyelni, és nem az az elsődleges, hogy milyen jó utazni, és új dolgokat látunk, hanem hogy ezekre is igenis figyeljünk oda.
Én a műanyagzacskók ellen vagyok a leginkább, tehát azt gondolom, hogy azt nagyon egyszerűen ki lehet váltani, és azt nagyon jó, hogyha kiváltjuk, és nem veszük el, hogyha ha nyújtják felénk, és egyébként pedig, hogyha ha van lehetőségük, akkor nem használunk. A szívószálakkal ugyanez a helyzet, ezt mindig vissza szoktuk utasítani, illetve vannak olyan országok, ahol szerencsére már betiltották teljes mértékben a műanyagot, vagy a műanyag zacskókat, és nem nagyon fejlődő országokra kell gondolni, tehát Tanzánia, Kenya, vagy akár Indonézia több részén is most már tilos a nylon zacskó. Azt gondolom, hogy ilyen országokban be lehetett tiltani, akkor egyébként ezt talán az európai társadalom is elfogadhatná, és mondjuk azt gondolom, hogyha jól emlékszem, Magyarországon is talán 2022-től gyógysendelet miatt már nem lehet nylon zacskókat használni. Hogyha pedig ott vagyunk egy adott térségben, egy adott kultúrát megismerni, akkor a helyieket támogatva szoktunk minél többet akár utazni, olyan fakultatív kirándulásokon veszünk részt, amikkel a helyieket támogatjuk, és nem mondjuk egy nemzetközi utazási irodának a kínálatából választunk. Szóval inkább ilyen könnyen megvalósítható, élményből nem visszavevő, ugyanakkor élményt adó megoldásokat keresünk.
Mi a helyzet? Még egy kérdés, ami szerintem biztos, hogy sokak fejében megfordul, hogy vannak a nagyon, nagyon túlzsúfolt, és ezzel a kvázi bakancslista mozgalommal együtt teljesen élhetetlenné váló úti célokkal, ahol gyakorlatilag az ember a vloggerek, Instagram képek világában lát egy ilyen kiszakított valamilyen képet, és persze ő is meg akarja nézni, és helyette egy szelfiző tömeggel találkozik. Erre van-e olyan tippet, hogy ezt hogyan változtassát valaki a gondolkodásában, hogyan módosítsa azt, hogy neki mindenáron vannak ilyen helyek, ahova el kell jutnia, inkább afelé, hogy keressen élményeket, meg szép helyeket. Mi erről a véleményed?
Hát hogyha valaki nálunk utazik, akkor nagyon a mozgástere, nyilván egy csoportos utazásod által lefoglalt útnál azokat a látványosabbat fogja megnézni elsősorban, amiket mindenki sem ezeket be lehet reklámozni. Azért még a magyarok körében annyira nem népszerűek azok a destinációk, amik kevésbé felfedezettek. Mi néhány hete jöttünk, két hete talán haza Kolumbiából, azért ott olyan túlságosan sok turistával nem találkoztunk, de idén voltunk Velencébe is, ahol viszont azt hiszem az egyik legnagyobb probléma az egész világon a turistáknak a száma. Én azt gondolom, hogy talán az ilyen helyeken a megadóztatással lehetne egy kicsit ezen változtatni, de ugyanakkor pedig, hogyha más is oda megy, akkor, és mi is oda megyünk, akkor azt furán veszi ki magát, hogy a többi kínai vagy japán turistát mi leszóljuk, hogy ők miért vannak ennyi, és miért vannak ott, amikor egyébként mi is pontosan ugyanazt a látványosságot szeretnénk megnézni, nyilván kevésbé élvezhető módon. Ezért az elmúlt időszakban egyébként a Tájföld és Dél-Kelet-Ázsia az a rész, ami leginkább átesett ilyen változásra, és ilyen 20%-os növekedés volt a turisták számában az elmúlt években, és ez tovább fog fokozódni. Ott elég jól megfigyelhető az, hogy milyen pusztítást tud okozni egy ilyen turista áradat, viszont vannak jó példák is, ugye pont Tájföldnél maradva például a Maya Bay, ahol a Park című filmet forgatták, most lezárásra került bizonytalan ideig, hogy az élővilág regenerálódjon, és néhány hét után már a cápák visszatértek abba az öbölbe, ahol egyébként már évek óta nem voltak, hiszen a turisták miatt hatalmas volt a szennyezés, vagy az egyik kedvenc szigetünk Fülöp-szigeten, a Fülöp-szigeteken a Boracay Island a teljesen újra lett gondolva, és elektromos autókkal, elektromos ilyen villamos hálózattal szeretnék felújítani és kitiltani azokat a járműveket, amik környezetszennyezőek, minden infrastruktúrális módosítást megtettek, és le volt zárva a sziget szintén talán egy évig. És szerintem ez a jó mód, hogy próbáljuk meg olyan szinten figyelni erre és úgy utazni, hogy minél kevésbé károsítsuk a környezetet, hogyha pedig vannak olyan destinációk, amik tényleg ilyen nagyon egzotikusak, ott pedig azok talán egyedül az árral lehet visszatartani a turistákat, hiszen más gyakorlatilag nem hiszem, hogy hatna, vagy pedig, hogy olyan távoli destinációkat nézzük, mint például Francia Polinézia, vagy olyan destinációkat, ahova egyébként nem elsősorban nem az jut mondjuk az eszébe az embernek, hogy oda menjen, talán nem tudom, Mozambik, vagy akár ugye Kolumbiát is említhetném, ahol mi voltunk, ott viszont egész élhető még ez a dolog. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ne találkozunk olyan sok turistával, és ezeket elkerüljük, akkor nyilván próbáljunk meg olyan destinációkat keresni, amik kevésbé népszerűek még, vagy éppen most kezdenek népszerűvé válni, hiszen néhány éven belül valószínűleg ott is ebből probléma lesz. Jelenleg nem tudják egyébként a megoldást arra, hogy hogyan lehet ezt megfékezni, hiszen a gazdaságoknak a jelentős részét most már egyre több országban a turizmus adja, úgyhogy ez mindenkinek érdek, hogy oda menjenek a turisták, és most pénzt költsenek. Nem tudom, hogy mi lesz a vége.
Én azt gondolom, hogy ezt azért én magam is elmondom, és szerintem felelősen mondjuk el minél többször, minél több helyen, hogyha valaki útra kell, akkor érezze magára nézve szigorúan kötelezőnek azt, hogy úgy teszi mindezt, hogy betartja azokat a minimális, tényleg bárki által betartható szabályokat, mint amit te mondtál, hogy köszöni, és nem kér egy 3 perc alatt elfogyasztott koktélba egy 20. műanyag szívószálat, és megpróbálja minél inkább a természetet és az újdonságokat kielvezni, és nem pedig ott hagyni a saját maga nyomát. Ezt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy csak egy picit is az eszünkbe vésük, és tényleg mindenkinek legyen egy felelőssége. Túllépve ezen a környezetvédelmi okításon és figyelemfelhíváson, mi az, amit Ákos 2020-ra, vagy a következő évekre te utazási trendnek látsz? Gondolom, hogy abszolút képbe vagy ezekkel a dolgokkal, és már jóval erőre látod ezeket a tendenciákat. Mi az, ami most fog következni, és mi az utazásnak, a következő éveknek a trendje?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt megmondom őszintén, nem gondolkodtam ezen, hiszen annyira gyorsan változik, és sok mindentől függenek ezek a dolgok, hogy megjósolni gyakorlatilag lehetetlen. Ami most minket talán érintett az, hogy a fapadosok térhódítása ugye az megállíthatatlan, és egyre olcsóbbak a repülőjegyek, és egyre többen utaznak, és most ezek a légitársaságok beszerzik a hosszú távú járataikat, amikkel most már el fogjuk tudni érni az amerikai keleti partot, illetve akár Dél-Amerikát és Afrikának bizonyos pontjait, sőt, még Dél-Kelet-Ázsiában is, tehát gyakorlatilag a turizmus tovább fog fejlődni, és fapados járatokkal el fogjuk tudni érni a tengeren túli országokat is, és minél inkább persze szabható lesz a repülőjegynek az összetétele, illetve a maga a repülőjegy, tehát most már a legtöbb normál légitársaság is a fapados modellt próbálja követni. Van egy alapjegyár, ami kerül X forintba, és minden egyéb költség az erre rájön, tehát most már a podgyász, a kézip nagyobb méretű kézip podgyász, a feladható podgyász, a normál légitársaságok esetében is plusz pénzbe kerül a legtöbb helyen, akkor, hogyha valaki ételt szeretne, felézeti ellátást a gépen, azt is sok esetben most már külön kell megvásárolni, és azt gondolom, hogy talán ez lesz a jövő, így mindenki egyre inkább persze szabhatja az ő igényeire a járatot, és annyit fog érte fizetni, amennyit gyakorlatilag összeválaszt magának. Tehát azok is, akiket csak az érdekli, hogy A-ból D-be eljussanak, azok is meg fogják kitalálni a számításokat, és az is, aki viszont a megszokott, és úgymond luxus szeretnék a levegőben is érezni. De sok esetben egyébként azt gondolja az ember, hogy mondjuk ha van egy repülőgyárba beépítve kettő darab feladható fogyaszt, és ő csak egyet visz, akkor azt jogosan érzi, hogy gyakorlatilag ő kettőért fizet, és mégiscsak egyet visz, vagy hogyha ő keveset teszik, vagy más teszik. Úgyhogy szerintem ez egy jó megoldás. Egyébként pedig azt mondják, hogy Afrika az még talán továbbra sem lesz annyira felkapott, tehát a hosszú távon lehet tervezni. Viszont Dél-Amerika az most kezd egyre inkább népszerűvé válni, miután az Európát és Amerikát már szinte, Észak-Amerikát szinte már teljesen felfedezték az utazó bloggerek, és ezáltal mindenki oda megy. Egy érdekes sztorit olvastam tegnap, egyre több országon ki vannak akadva egyébként azokra az emberekre, most már ez számottevő, jelentős mennyiségű, akik a munkájukat feladva ilyen világkörüli útra indulnak, és különböző országokban próbálnak ilyen-olyan munkákból pénzt szerezni, vagy pedig egész egyszerűen boldulni, tehát egy táblával kiállnak és írják, hogy őknek a következő országhoz, mondjuk Mongólia és Ödöla szeretnének pénzt gyűjteni. Úgyhogy egyre több ember indult útnak lehet, egyébként ez régen is így volt, csak nem volt ennyire média visszhangja, nem volt Instagram, nem volt Facebook, ahol ezeket feltöltsék, de most ez így eléggé sok ember gondolja azt, hogy milyen jó buli elindulni egy hátizsákkal mondjuk Dél-Kelet-Ázsiába pár évre, ami egyébként szerintem jó buli, de azért ezt is okosan kell szerintem megoldani. Sőt, egyébként sok országban találkoztunk olyan Észak-Európában élő fiatallal, akiket konkrétan a cégek küldtek el 3-4 hónapos ilyen szabadságra, és kérték, hogy menjenek, utazzanak, így ezután új ötletekkel felfrissülve, és teljes erőbedobással tudják folytatni a munkát néhány év után. Tehát, hogy néhány éve dolgoznak, és utána elküldik őket egy ilyen kirándulásra.
Mondhatni a népmesei legkisebb királyfit útra indítja a király, hogy aztán a mindenféle viszontagságok után tele élménnyel és tanulsággal visszatérjen. Ez akkor ezek szerint, ahogy mondtad is, hogy akkor nem volt ez olyan jól dokumentálva, csak a mesékből ismertük, most tessék, mert dokumentálva van ez is. Ákos, így nagyon hosszan lehetne szerintem erről tényleg órákat, hosszú-hosszú órákat és egy sorozatot indítva beszélni, de hát itt véget kell, hogy vessünk ennek egy ponton. Annyit tudnál mondani, hogy mondjuk mit ajánlanál, két célcsoportot jelenítsünk itt most meg, mondjuk a kisgyerekes család legyen az egyik, a másik pedig az a fiatal, aki még szabadon utazgathat, és mondjuk most ezen a nyáron még nincs ötletük, de nagyon szeretnének mégis pihenni, jutányos áron, de nagyon jó kikapcsolódáshoz jutni. Mi lenne a te szakértői utazómajom ajánlatod számukra?
Idei nyáron már túl sok lehetőség nincs, mert eléggé felmentek az árak. De Európán belül is talán családban is egy nagyon jó destináció az Azori-szigetek, ez Portugáliához tartozó Atlanti-óceánban fekvő néhány sziget, és ott is javaslom, hogy ne csak a fő-szigetet nézzük meg, hanem esetleg menjenek át másik szigetekre is, ez egy eléggé érintetlen, még viszonylag kevés turista van ott, nagyon jó áron lehet, magyarországi árak alatt lehet ott nem csak megszállni, hanem élni is. Különböző éttermekben, boltokban is magyar áraknál olcsóbban lehet vásárolni, és gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik. Hogyha pedig hosszabb útra terveznek, akkor az egyik nagy kedvencünk az Costa Rica, aki a fenntartható turizmus jegyében gyakorlatilag mindent feladott, nincsen hadserege, nem költ semmi másra, csak a turizmusra, a nemzeti parkokra, és nagyon jól sikerült neki egyébként megvalósítani a fenntartható turizmust, és rengeteg gyönyörű természeti látványosság van szintén, illetve olyan állatok, amiről gyakorlatilag csak a tévében és a különböző dokumentumfilmekben láttunk, és azokat élőben néhány méterről tudjuk nézni, nagyon nagy hatással volt. Úgyhogy Costa Rica és Azori-szigetek lenne a két tippem, ahova ilyen kirándulósabb és felfedezősebb embereket szívesen elküldenék.
Ákos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egyúttal köszönöm a hallgatóknak is, hogy ismét követték a Life in Tech podcast csatornának ezt az adását, és a legközelebb igyekszünk valami hasonlóan érdekes tartalommal jelentkezni. Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm, hogy meghallgattátok!